Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Üdvözöljük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Jövő Fiataljai Merre Tovább 20 évesen című podcast műsorban, melyben a fiatalok jövőjét érintő kérdéseket válaszoljuk meg. Én Góca Márton vagyok, a BIC, azaz Budapest Investment Club tagja. Jelenlegi pozíciómban én vezetem a magyar nyelvű újonnan induló podcastünket Long Story Short néven, illetve az én feladatom közé tartozik a szakmai cikkeinknek a lektorálása, illetve az írása. Beszélgető partnerem dr. Bartal Tamás, eredeti végzettsége jogász, volt vezérigazgató, bankban is dolgozott, jelenleg pedig politikai vezető. Kedves Tamás, szerinted a saját tapasztalatod alapján milyen alapvető fontosságú képességekre, készségekre van szüksége manapság a nagy ambíciókkal rendelkező fiataloknak, mire érdemes odafigyelni?
Mindig azzal szoktam kezdeni, hogy egy ilyen általános értelmesség, egy ilyen általános, hogy mondjam, a dolgok általános ismerete, az úgy általában az, hogy valaki életre való legyen, és úgy el tudjon az életben igazodni, az nagyon fontos. Tehát innen indulunk, tehát egyfajta általános világkép és értelmi állapot, hogy úgy mondjam. Azon kívül nyilvánvalóan az adott szakmához kapcsolódó speciális szaktudás, ami ugye elsajátítható iskolában, de azt ugye mindig el szoktam mondani, hogy az oktatási keretek között elsajátított tudás, az legfeljebb egy bázis lehet, amire a gyakorlatban lehet alapozni. El szoktam még mondani, hogy kreativitás nélkül nem lehetünk jó vezetők, tehát mindig meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek akár formabontóak, akár újak, még senki unortodoxok, tehát amit még senki nem próbált ki, mert mindig az előremutató, ami új, és ami valami újat hoz létre, valami különlegeset hoz létre. Attól lesz maga az ember is különleges, hogy csinált valami speciálisat. És amit még sok mindent mondhatnék egyébként, de az önismeret és az ahhoz kapcsolódó önfejlesztés az elengedhetetlen.
Örülök, hogy felhoztad ezt a jelenlegi iskolában megszerezhető alaptudás, egy alapszintet, emellett említettük még azt, hogy kell egyfajta józanész, az, hogy az adott helyzetben fel tudjuk magunkat találni, és rátermettek legyünk. És említetted amellett, hogy vannak ezek a különleges képességek, készségek, amiket meg lehet tanulni ugye a karrierünk során. Ezekről tudnál esetleg mesélni, hogy ezek mennyiben térnek el, van esetleg egy recept, ami működik, vagy igazából ilyen jelenleg karrierenként ez mindig eltérő?
Én ez utóbbi állásponttal értek egyet, tehát egy ilyen általános recept, amit mondjuk úgy most elmondunk, vagy leírunk, és egy könyvbe kiadják, szoktak ilyen könyvek születni, hogy hogyan legyen sikeres, hogyan építs kiváló karriert magadnak. Ezeket persze el lehet olvasni, és lehet ezekre alapozni, inkább én azt szoktam mondani, hogy technikáknak az elsajátítása, megtanulása fontos, tehát igazán fejleszteni magunkat mi magunk tudjuk. Persze ehhez igénybe lehet venni minden különböző segítségeket, akár egy jó pszichológus, egy jó karriertanácsadó, vagy kinek mire van szüksége, mit kell erősíteni magában, akinek mondjuk alacsony az önértékelése, annak nyilván lehet, hogy egy pszichológusra van szüksége, vagy egy olyan személyre, egy coachra, egy trénerre, aki erősíti benne az öntudatot, az önismeretet, az önértékelést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki maga fogja megtalálni az útját, és legyen nyugodt, mert mindenki be fogja futni azt a pályát, ami neki jár, csak hinni kell benne. A legfontosabb, hogy elhiggyük, hogy én ezt meg ezt el fogom érni. Nyilvánvalóan senki ne gondolja azt, hogy másnap, harmadnap, egy év múlva el fog érni ezt a célt, de célokra szükség van. Nagy hosszú távú célra, meg ahhoz vezető kisebb célokra. És ezek a célok egyébként lehet, hogy fognak változni az életünk során. Én is változtattam időnként célokat. Tehát én több karrierváltáson is túlestem, gazdasági szférában dolgoztam, ügyvédként dolgoztam, pénzügyi szférában dolgoztam, energetikában dolgoztam, politikában dolgozom most jelenleg, gazdasági életben vezetőként is. Időnként a célokat át kell értékelnünk magunkban. És az a fontos, hogy mindig legyen célunk, és mindig a fele haladjunk.
Manapság egyre több ismerősöm, és az ő ismerősekkel is felmerül az a kérdés, hogy mennyire kell tudatosnak lenni, mennyire kell tudatosan előre tervezni, mert van, aki szerető, hát most nem akarom ezt ilyen nagyon általánosan mondani, de hogy úszni az árral. Te saját tapasztalat szerint mennyire voltál egyébként ennyire céltudatos, hogy most is mondod, hogy mindig fontos tervezni, ez fiatalon már meg volt benned, vagy ez később alakult ki?
Én azt gondolom, hogy nekem már gimnazista koromban mondták, hogy olyan céltudatosan tudom, hogy mit akarok, ezt lehet, hogy csak elhitettem magamról. Ugye ez valahol egy PR is, tehát az fontos egyébként, hogy magunkról csak mi tudunk jó képet kialakítani, és nehezen tudjuk egyébként befolyásolni azt, hogy mások mit gondolnak rólunk. Ezt is megtanultam, hogy hiába gondolunk, gondoljuk azt, hogy jó manipulátorok vagyunk. Sajnos csak kicsit tudjuk befolyásolni a rólunk kialakított képet, de mi magunk azt tudjuk folyamatosan, tehát mi magunk tudunk valamit képviselni. Például nagyon fontos a mosoly, a jókedv, még olyan helyzetekben is, ami általában mondjuk egy problémás, válságos helyzetben mondjuk a cég, ahol dolgozunk. Beülünk a megbeszélésre, mindenki bánatos, szomorú, de hogyha elkezdesz mosolyogni, tehát az a többiekre hatással van. És én azt vettem észre, hogy a mosoly, a pozitív hozzáállás, az rengeteget tud lendíteni valakinek a karrierjén. Ez az én életemben, ez bebizonyosodott, hogy a pozitív hozzáállást, azt vezetők díjazzák, és nyilvánvalóan olyannal szeretnének együtt dolgozni, aki nem visszahúz, és csak a problémákat sorolja, hanem igenis úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy róla elhihető, hogy meg fogja tudni oldani a problémákat.
Érthető, tehát akkor ez a fajta pozitivitás, ez a pozitív energiának a sugárzása, amivel vonzani tudunk magunk felé. Ezt hogyan érted el, vagy voltak esetleg ilyen önfejlesztési lépések, meg amit mondtál korábban, hogy pszichológus, esetleg coach, kinek mire van szüksége. Te ezek közül miket használtál fiatalon, mik voltak, amik szerinted fontosak voltak, mik azok, amik hasznosak voltak? Erről kicsit tudnál esetleg beszélni?
Ez valahol, az én esetem, ugye mindenki csak a saját esetéről tud beszélni, tehát az empirikus élményeket lehet azért igazából átadni hitelesen, mert ugye persze lehet beszélni mindenféle másról is, csak az nem biztos, hogy hiteles lesz. Nálam ez valahol ösztönös, tehát azt szokták mondani, az okos ember az figyeli magát, és figyeli a környezetét. Én szerintem rugalmasnak kell lenni, és mindig az adott körülményekhez kell valahogy hozzáadaptálódnunk, mert a körülmények azok folyamatosan változnak. Hogyha most megnézzük, hogy most éppen a 2022 végét írva milyen helyzetben vagyunk, erre a helyzetre 3-4 évvel korábban senki nem gondolt. Itt volt a pandémia, itt van most ez a háború a nyakunkon, egy a 70-es évekhez hasonló energiaválsággal néz szembe, nem csak Európa, hanem az egész világ. Ezek olyan tényezők, amelyek az mindennapjainkat befolyásolják. Ez is egy olyan körülményhalmaz, amihez adaptálódni kell, és rugalmasan kell hozzáállni, és ugyanezek kicsiben egy munkahelyen meg tudnak valósulni. Tehát pillanatok alatt meg tudnak változni helyzetek, egy korábbi biztos munkahely válságos helyzetbe kerülhet, és ilyenkor a legfontosabb az, hogy előre tekintsünk, és előre próbáljunk tekinteni. Én magam alapvetően ösztönösen próbáltam rájönni a dolgokra, aztán utána ugye mondtam, hogy az ember figyeli magát és figyeli a környezetét. Egy idő után azokat a technikákat, amiket szoktam alkalmazni, azokat már tudatosan is tudom alkalmazni, de ez gyakorlás kérdés, és hogy mondjam, ez gyakorlati tapasztalat, tehát nyilvánvalóan most 18-20 évesen nem biztos, hogy ezekkel a technikákkal már rendelkezünk, de ha az ember figyel magára, és ha figyeli azt, hogy bizonyos viselkedésmód vagy hozzáállás hogyan hat a környezetére, akkor észre fogja venni, hogy melyik volt a helyes viselkedésmód vagy eljárás.
És ha már akkor ezek a különböző bevált, tanult viselkedési formák, és ha már mégiscsak a BIC nevében vagyok itt, akkor kicsit át tudnánk esetleg térni a befektetések világába, és az érdekel engem, hogy téged ez mennyire foglalkoztatott korábban? Mert én úgy tudom, hogy ez jelenleg egyre jobban növekvő népszerűségnek örven, de korábban nagyon sok ember írtózott tőle, tartott tőle, gondoljunk csak a 2008-as válságról, hogy eléggé megingott az embereknek a bizalma, és hogy nem tudom, hogy ez nálad hogy volt, hogy te ezen a téren így képezted-e magad, vagy ez is egy olyan dolog volt, ami később úgymond rád ragadt.
Ugye azt tudni kell rólam, hogy én a 80-as években voltam gyerek, és a 90-es években voltam egyetemista, fiatal felnőtt. Ezt azért mondom el, mert mondjuk a te korosztályod nyilván nem emlékszik arra az időszakra, ami 1990 előtt volt, amikor itt egy teljesen más rendszer, nem kapitalista alapon működő, nem tőkepiaci rendszer működött, egy ilyen szocialista irányított gazdaság volt, amiben nyilvánvalóan a befektetésről legfeljebb annyi volt, hogy a takarékbankban, vagy nem is tudom, hogy akkor hogy hívták pontosan, takarékpénztárban volt a betétje az embernek, és az valamicskét kamatozott, hát nem sokat azt az LKR-únom. Tehát generációnak annyiban volt szerencséje, hogy amikor mi fiatal felnőtté váltunk, és kezdett úgymond pénzünk lenni, mert akár mint egyetemistaként ösztöndíjat kaptam, majd aztán ugye elkezdtem dolgozni, tehát mi már akkor egyébként készen kaptunk nyugat-európai mintákat, amiket egyébként nagyon hamar úgy érzem, hogy tudtunk adaptálni, akár mi magyarok, sőt mi magyarok egyébként akár a tőzsdenyításban, akár egy csomó olyan kérdésben, hogy ilyen új polgári tőketulajdonosi formákban egy egyébként az elsők voltunk itt Közép-Európában, akik ezeket bevezettük. Nyilvánvalóan az idősebb korosztálynak ehhez nehezebb volt, de az én korosztálynak ez már könnyebb volt, mert ugye mindig el szoktam mondani, hogy a fiatalok a legjobban alakítatóak, a fiatalok ugye szivacsként szívják magukba az új ismereteket, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi szerencsések voltunk ebből a szempontból, mert mi tulajdonképpen belenőttünk, és ráadásul belenőttünk ebbe az új rendszerbe, hogy úgy mondjam, amit kialakult, és másrésztről pedig Közép-Európából a szempontból azért is volt szerencsés, mert minél később, mert ugye nálunk mondjuk egy 40-50 év kimaradt a normális gazdasági fejlődésből, hiszen itt egy ilyen hiánygazdaságos, felülről irányított gazdaság volt 40-50 évig. Mi kimaradtunk a világnak, a Nyugat-Európának, meg az atlanti világnak egyfajta ilyen normális piacgazdasági működéséből, viszont át is ugrottunk egy csomó lépcsőfokot, tehát mi tulajdonképpen abba a rendszerbe tagozottunk be, ami már a 90 után kialakult, tehát ebből a szempontból nálunk egy csomó piacgazdasági forma kimaradt, és már rögtön a legmodernebb eszközökkel tudtunk élni.
Tehát akkor itt végképp fontos volt, amit említettél, és adaptivitás, tehát az, hogy folyamatosan ő alkalmazkodni tudja, és hogy fiatalként ugye erre megvoltak a adottságaid, és mert ugye ez idősebb korban igen nehezebb ezeket elfogadni, mert akkor már vannak ilyen úgymond berögződések. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye ebbe az egész hozzászokásban mennyire segített téged bármiféle külső, vagy ez tényleg, ahogy haladtál előle, úgy segített, tehát esetleg mondjuk gondolok itt könyvekre, oktatásokra, vagy azáltal, hogy ez ennyire megtöltötte a mindennapokat, azáltal vetted ezt föl?
Ebből a szempontból szerencsésnek mondom én személyesen magam, hiszen jogászként ugye egyrésztről mi megtanulhattuk ezeket az új polgárjogi fogalmakat, eszközöket, tőkepiaci befektetési formákat, tehát mi ezeket tanultuk is, újdonságként, az első generációként 50 év után, mit tanulhatunk ezzel, közgazdaságtant is tanultunk, és engem mindig is vonzott, és emlékszem egyik első évesként az egyik közgazdasági előadásra, amikor az előadó megkérdezte, hogy tegyék fel a kezüket azok itt a teremben, akik jövőbeli pénzükre vásárolnak. Tehát akik úgy vesznek meg valamit, hogy még a pénzük nincs meg rá, hanem majd később szerzik meg. És én feltettem a kezem, mert velem számtalanszor elfordult, hogy ledilleltem mondjuk a szüleimmel, vagy valakivel, akiktől majd vártam zseppénzt, vagy az ösztöndíjat vártam, előre megvettem valamit, és addig ugye keresztbe finanszíroztam magam, és feltettem a kezem. Nem sokan tettük fel a kezünket, és azt mondta az előadó, hogy na, önök az üzletemberek. Tehát ez egy nagyon érdekes tanulság volt számomra, hogy milyen egyszerű megfogalmazni, hogy ki az üzletember. Tehát aki beszéltünk ma már erről, előre tervez, előre gondolkodik, és igazából megtervezi akár a saját pénzügyeit. Tehát ilyen nagyon hamar egyébként az ember ezt szerintem, aki mondom, ebből a szempontból szerencsés voltam, hogy nekem jó ösztöndíjam volt, de tényleg nagyon jó ösztöndíj volt abban az időszakban, és akkor nekünk még nem volt tandíj, úgyhogy ebből a szempontból tényleg szerencsések voltunk, hogy rákényszerültünk arra, legalábbis én mindig olyan voltam, hogy ne csapjam el az egész pénzt azonnal, hanem hogy gazdálkodjak vele, takarékoskodjak.
Tehát akkor már gyakorlatilag az ösztöndíjas jövedelmedből, illetve a munkajövedelmedből már félre tudtál tenni, és ezzel mit kezdte egyébként azon kívül, hogy megnyitottad ugye a saját futures piacodat így a családdal, meg egyéb díleken keresztül, hogy mivel kezdtél? Befektetted, vagy amit említettél, ilyen betétekbe helyezted el?
Igen, eleinte ugye a legegyszerűbb, amikor az embernek azért viszonylag kis pénze van, akkor azért azt leginkább mondjuk egy betétbe próbálja elhelyezni, mert én egyébként magam olyan közepesen kockázatvállalónak tartom magam, tehát az, hogy most bemenjek a tőzsdére, és akkor az egészet fölrakjam feketére, hogy úgy mondjam, vagy pirosra, az nálam nem volt opció. Tehát eleinte, amíg nem volt egyfajta olyan szemmel látható vagyon, addig én klasszikus befektetési formát választottam, mert aztán, ha jól emlékszem, utána belecsaptam egy ilyen, az már kicsit később volt, hogy az első lakásomat megvehessem, egy ilyen lakástakarékossági speciális befektetési forma, már nem emlékszem a pontos megjelölésre, talán valamilyen LTP szerződésre, ami ilyesminek hívták, amihez ugye az állam is hozzátett, ha jól emlékszem, 20%-ot, vagy valami ilyesmit évente. Úgyhogy azzal egyébként sok pénzt be lehetett húzni, és én ebből vettem meg az első lakásomat.
Tehát akkor ez egyfajta ilyen előtakarékossági finanszírozási forma volt.
Igen, igen.
Azt megkérdeztem, hogy mondtad, hogy mérsékelten kockázatvállalónak mondod magad. Jelenleg a saját pénzügyeit mennyire kezeled, átad esetleg valakinek, és milyen instrumentumokkal szemezgetsz így manapság?
Igen, hát anélkül, hogy most olyan nagy titkokat elárulnék, én ugye van egy olyan mondás, jól emlékszem, hogy, hogy nem tudom már ki mondta, hogy a vagyonnak az egyharmadát ingatlanba, egyharmadát részvényekbe, egyharmadát aranyba kell tenni. Na most én igazából ezt nem fogadtam meg, ezt a mondást. Az arany nekem az olyan mindig is olyan fura dolog volt, hogy most ilyen, hogy úgy mondjam, mégiscsak egy inkóság, és ráadásul, ahogy itt megfigyeltem, az aranynak az értéke azért változott jobbra-balra, úgyhogy én azt sosem tartottam megfelelő befektetési formának, és most elnézést, hogyha valaki nagyon szereti az aranyát, mint befektetési formát. Én nem. Ugye a készpénznek sincs sok értelme, ugye lássuk be. Bár ugye nyilván voltak olyan időszakok, amikor az elmúlt jó néhány évben, amikor nem volt kamat, akkor mondjuk majdnem mindegy, hogy ha az ember nem akarja betenni a betétben, a bárnaciába akarja tartani, akkor tartsa, csak hát ugye annak azért vannak veszélyei. És megmondom őszintén, hogy, és most lehet, hogy sokan megkövetnek érte, én a részvénypiacot sem tartottam soha olyan vonzónak, lehet, hogy azért, mert nem is akartam megérteni, vagy lehet, hogy az, amit mondtam, hogy nekem az már túl kockázatos, hogy nagyon változik. Ez persze diverzifikáltam mindig is a befektetéseimet, tehát most is vannak értékpapír. Nyilvánvalóan nagyon sokáig voltak értékpapírjaim, de ott is a kockázatos, tehát legalább a tőke garantáltra mentem rá, ami nyilvánvalóan alacsonyabb kockázattal tud menni, ez akár eurós, akár forintos befektetésekről beszélünk. Nekem az érték, hogy mondjam, a vagyonom, vagy hát most vagyonát, ez relatív, hogy mi a vagyon, de az ember szempontjából, amilyen van, azt vagyonnak tekinti, én az ingatlan befektetésben hiszek. És én azt gondolom egyébként, hogy a 2007-2008 óta befutott időszak, ez én azt gondolom, hogy engem igazolt. Nem szeretném, hogy majd legyen egy újabb ilyen ingatlan befektetési válság, de egyébként ugye a mostani válság, ugye nem estek az ingatlanárok és a béleti díjak sem, mert ugye én ezzel foglalkozom alapvetően, már hogy a saját vagyonomat illetően, és én magam kezelem egyébként.
Azt hadd kérdezem, akkor az egész részvény piacról azt mondod, hogy inkább távol maradnám, mert nem feltétlenül látod át, meg jobb lehetőséget látsz esetleg az ingatlan piacon. Esetleg ilyen befektetési alapok, ahol gyakorlatilag egy kezelt alapot tudsz megvenni, ahol kellene diverzifikálva van, nem neked kell meghozni day-to-day döntéseket. Ezek sem szimpatikusak, vagy még mindig úgy gondolod, hogy jobb helyen van esetleg ingatlanban?
Egy pillanatig sem szeretném, hogy úgy érezze bárki, hallgatva ezt, vagy nézve ezt a podcastot, hogy én nem javaslom a részvényeket, mert nyugodtan mindenkinek a kockázatvállalási készségétől vagy képességéhez arányosan nyugodtan ezzel a lehetőséggel és ezzel a befektetési formában. Igen, befektetési alapokban én is sokáig tartottam pénzt, ha jól emlékszem, most éppen nincsen, de ezeket jónak tartom, mert ugye, itt ugye, ahogy te is említetted, nem nekem kell ugye foglalkoznom a napi ügymenettel, hanem ezt általában összemixelik, hogy olyan portfóliót tesznek bele. És ugye ezek között is vannak különbségek, vannak ugye a kevésbé kockázatkerülők, meg az inkább a kockázatosak a alapok. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kleine fische, gute fische, a kis hal is jó hal, mert az legalább van. Tehát lehet nagy halról álmodozni, csak aztán, hogyha a szalaki más kifogja, vagy mérget öntenek a tengerbe, és a halak elpusztulnak, akkor az nulla, az zéro. Én azt gondolom, hogy mindenki kövesse a saját ösztöneit, úgyis mindenki tudja, hogy neki mi a megfelelő, és ne hagyja, hogy mások rábeszéljék olyanra, amitől alapvetően berzenkedik. Most a befektetésekről beszéltem.
Rendben. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy minket hallgattak.